Prédikáló Luther lenne a mai előadás címe. A Luther konferencia szervezői tulajdonképpen már tavaly előtt, és tavaly is javasolták, hogy a Prédikáló Lutherról tartsak előadást, de mindkét esetben ügyesen kibújtam ez alól a feladat alól, mert mindig találtam valami úgymond aktuálisabb témát. Hát nem mintha idén nem lehetne aktuálisabbat találni, tehát ugye 2012 a választások év, tisztújítások éve egyházunkban, amikor Luther ekléziológiai kijelentéseinek és egyházszervező munkája során kiadott iratainak bizonyára hát nagyobb aktualitása lehetne. De ezzel már akkor megint háborús vizekre eveznék, és mivel se szelet vetni, se viart aratni nem áll szándékomban, hiszen sikerül-e, az más kérdés, úgy döntöttem, hogy idén végre feldolgozom ezt az úgymond szelíd témát. Arra természetesen nem vállalkozhatom, hogy Luther teljes igehirdetői munkásságát bemutassam, nem csak azért, mert összes fennmaradt igehirdetését magam sem olvastam, bár ez már önmagában elégséges ok, hanem azért is, mert a prédikációk a lutheri életműnek olyan nagy részét teszik ki, hogy egyetlen előadásban lehetetlen áttekinteni. Akkor először a szermók. A prédikációnak a középkori egyházban is két műfaja volt, a szermó és a homília. Nem a teológiai végzettségű hallgatók tájékozottságát akarom kétségbe vonni, amikor emlékeztetek rá, hogy szermónak nevezik a nem bibliai textus alapján tartott úgynevezett téma prédikációt, homíliának pedig a textus alapján mondott igehirdetést. Luther mind a két műfajt művelte, de más arányban, mint ahogy azt a középkorban szokták. A középkorban a vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteken a prédikáció többsége ugyanis szermó volt, hiszen az igéket, az epistolát és az evangéliumot latinul olvasták föl, amit a gyülekezet többsége nemigen értett, utána fölment a pap a szószékre, és valamilyen témáról prédikálni kezdett. Ünnepeken általában az ünnep jelentőségét méltatta, egyébként pedig vagy a vasárnap igéiben felmerülő valamilyen témáról beszélt, vagy egy éppen aktuálisnak ítélt erkölcsi kérdést, vagy kegyességi szokást próbált körüljárni. Luther ezzel szemben a vasárnapokon és ünnepnapokon mindig a textus alapján prédikált, tehát homíliát tartott, és csak tanító jellegű prédikációs sorozatokon mindenek előtt a nagy héten élt a szermó lehetőségével. A Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését című 1519-ben a nagy hét több napján felosztva elmondott szermóját, ebben a körben azt hiszem ismertnek feltételezhetjük, hiszen a Magyar Luther füzetek 6. kötetében magyarul is hozzáférhető. Ebben a szermóban prédikált formában csendül fel Luther Heidelbergben két esztendővel korábban megfogalmazott teológiai látásmódjának, a teológia crucisnak több eleme, a legfőbb elemei. Ezt mondja többek között. A kereszténynek csak azok nevezhetők joggal, akiket Krisztus neve és élete megragadott és belevont az ő életébe, miként Szent Pál mondja Galata 5.24-ben. Akik Krisztuséi, azok Krisztussal együtt megfeszítették testüket, annak minden kívánságával együtt. Mert Krisztus szenvedését nem szavakkal és jelképesen, hanem valóságosan kell átélni. Hasonlóan ismertnek feltételezhetjük a Magyar Luther Füzetek harmadik kötetében 8 völgyi prédikáció Wittenberg népének címmel magyarul is megjelent úgynevezett invokávit prédikációkat, amelyeket Luther 1522. március 9-e és 16-a, tehát Böjt első vasárnapjától Böjt második vasárnapjáig terjedő héten mondott el, Karlstadt kép és szobor romboló tevékenységének megfékezésére sorozat formájában. Ezekben a prédikációkban fejti ki Luther talán első ízben az úgynevezett adiaforon, magyarul közömbös dolgokról vallott nézetét, amiről az istentisztelettel kapcsolatban Isten nem rendelkezett, arról ember se merjen rendelkezni. Más szóval, amit Isten igéje nem ír elő, azt kötelező érvénnyel senki nem parancsolhatja meg, és amit Isten igéje nem tilt, azt ember sem tilthatja meg. Az oltár, a képek, a szobrok, nem utolsó sorban az orgonák használata ebbe a kategóriába tartozik. Isten igéje nem rendelkezik róluk, tehát használatukat vagy mellőzésüket szabadon kell hagyni, hiszen az üdvösség szempontjából közömbös, hogy élünk vagy nem élünk velük. Luther a már említetteken kívül, ide sorolja persze a böjti időben fogyasztható vagy kerülendő ételek kérdését is. Sajnálatos módon sok félreértés forrása lett, hogy a pénteki szermóban Luther ebben a keretben, tehát az adiaforon keretei között beszél az úrvacsoráról. De nem az úrvacsorát sorolja az üdvösség szempontjából adiaforon dolgok közé, mint ahogy azt többen belemagyarázni próbálják szavaiba, hanem azt, hogy mikor él valaki a szentséggel. Az ellen tiltakozik, hogy a pápa a húsvéti időben való gyónást és úrvacsora vételt parancsba adja. Azzal érvel, hogy az ember hitének lángja sosem lobog egyforma mértékben, hanem hol erősebben, hol ingadozóbban. Az úrvacsorát üdvösségünkre pedig csak erős hittel vehetjük. Idézem. A pápa nem láthat senki szívébe, hogy vajon van-e hite, vagy nincs. Honnét is tudhatnám, hogy hiszed-e, Krisztus síkra száll érted, és mindenét odaadja érted, még a vérét is, és hogy így szólít meg, lép csak bátran elő, s ne lakozzék félelem a szívedben, eme ellenségeid közül egy sem árthat neked, törjön rád bár ördög, halál, bűn, pokol és minden kreatúra, ha én veled vagyok, nem tehetnek kárt benned. Te csak bízzál bennem, és kapaszkodj belém, én majd átsegítlek minden bajodon. Bizony, nincs mindegyikünknek ilyen hite. Bárcsak adná Isten, hogy minden tizedik embernek ilyen hite volna. Nézzétek, ilyen tiszta, túláradó kincse, amilyennel Isten az ő kegyelméből elárasztott minket, nem lehet akárkinek, csak olyanoknak, akik megkísértetnek, történjék az testiekben vagy lelkiekben. Testileg üldöztetés által, lelkiekben a lelkiismeret csüggedése miatt, kívülről vagy belülről az ördög által, aki akárhányszor megtölti a szívedet gyengeséggel, félelemmel és csüggedéssel, úgy, hogy már azt sem tudod, hányadán állsz Istennel, és bűneidet az orrod alá dörgöli. És mégis egyedül az ilyen félelemtől görcsbe rándult, remegő szívben akar Isten lakni, ahogyan az Ézsaiás 66.2-ben mondja. Mert hát kivágynék akkor pajzsra, oltalomra és menedékre, ha nem érezne szorongattatást, hogy bűnei belémarnak, kínozzák, és nap mint nap kínlódnia kell velük. Mert hát különben nem volna még kész arra, hogy ezzel a lakomával éljen. Ez az étek éhes és sóvárgó embert kíván, mert szívesen veszi, ha olyan éhes lélek veszi, mely a bűnnel örökös pörben él. Az olyan ember, aki nem ilyen lelki állapotban van, tartózkodjék egy ideig ettől a szentségtől, mert ez az étek nem kívánkozik jól lakott és dugik telt szívekbe. És ha mégis oda kerül, hát megfekszi azt. Ha tehát a lelki ismeret ilyen szorongattatást és csüggetek szívünk buta esendőségét éreznénk, akkor lépnénk teljes alázattal és tisztelettel az oltár elé, és nem pedig se szó, se beszéd, minden alázat és Isten félelem nélkül. Ilyen féleképpen hát nem érezzük magunkat mindig erre indítva. Ezért a legjobb dolguk azoknak van, akikre a halál és az ördög kísértve támad szüntelen, és nekik adatik a legkényelmesebb módon, hogy erős hittel higgyenek. Krisztus is a magasságos szentség szerzésénél ráijesztett a tanítványaira, és megrendítette a szívüket, midőn azt mondta, hogy elkívánja őket hagyni. És így szólt, egy közületek árul el engem. Úgy ültek ők, mintha mindnyájan Isten árulói lennének. És csak miután mindegyik kölyüket belső remegéssel és mély szomorúsággal töltötte el, amit mondott, szerezte a magasságos oltári szentséget az ő vigaszukra, és azzal bátorította őket, hogy elkenyér a megszomorodottak vigasza, a beteg orvossága, a haldoklónak pedig élet, minden éhező étke, minden szegény és nélkülöző valódi kincse. Mi persze valljuk meg, hajlunk rá, hogy ellentmondást fedezzünk fel Luther szavaiban. Mert úgy gondoljuk, hogy akinek magas hőfokon lobog a hite, annak az a jele, hogy nyugalma van a lelkiismeretének, és nem érez semmiféle kísértést, vagy más ördögi támadást. Valljuk meg, hogy mi éppen akkor gondoljuk, hogy erős a hitünk, amikor Luther szavával lelkileg jól lakottak vagyunk. Luther azonban, aki a teológia crucis világ szempontjából fordított logikájával gondolkodik, nem így látja. Számára a lelkiismeret csüggedése, az Isten szándéka felől való elbizonytalanodása, és az emiatt görcsbe ránduló, remegő szív, egyáltalán nem a hitetlenség vagy a gyenge hit jele. Ellenkezőleg mindez vele járója a valódi és nem képzelt hitnek. Mert nem az a hívő, aki hívőnek képzeli magát, hanem aki nem csak elfogadja Isten róla alkotott ítéletét, de megengedi Istennek, hogy olyannak láttassa meg vele önmagát, amilyen valójában, amilyennek a maga értékítélete szerint soha nem gondolná magát. Ám akinek megadatik, hogy mint egy Isten szemével lássa magát és az életét, hát annak bizony görcsbe fog rándulni a szíve, és meg fogja tanulni, mit jelent az Isten előtt való remegés. És éhezni fogja a kegyelmet, amit Isten a szentségben fölkínál. Hittel, és mégis szent félelemmel fog közeledni a szentséghez, és az ő fülében nem fog idegenül csengeni, nem a reklámhelye megint a keleti egyház ősi liturgiájában a pap urvacsorához szólító szava. Közeledjetek hittel, közeledjetek szent félelemmel. Luther jól látja a valóban hívőket Isten újra meg újra megajándékozva azzal a félelemmel és remegéssel, amit halála óráján mindenki átél majd. Nem azért, hogy ebben a félelemben és remegésben hagyja őket, hanem hogy meglátassa velük valódi állapotukat, elveszett voltukat, és még idejében éhséget támaszon bennük arra a kegyelemre, amit ő örömmel ad, aminek a szentségben is zálogát nyújtja. Aki elolvasta a 8 bőti szermót, bizonyára szokatlannak találta a hangot, amit Luther ezekben megüt. De nem feledhetjük, hogy ezek a szermók valóságos harci helyzetben hangzottak el, és elérték céljukat, mert egy hét leforgása alatt békességet teremtettek Wittenbergben. Ennek pedig bizonyára az a magyarázata, hogy Isten eszközül használta Luther szavait, üdvösségesen félemlítette meg, és töltötte el szent remegéssel azoknak a szívét, akik előtte Karstadt biztatására oly maga biztosan kezdtek el törni és zúzni a templomban. Luthernak még 3 másik szermója is elérhető magyar nyelven, a Magyar Luther füzete 4. kötetében, nevezetesen a bűnbánatról, a keresztségről és az úrvacsoráról szóló szermó. A bűnbánatról szóló szermóban Luther először is különbséget tesz a büntetés elengedése és a vétek megbocsátása között. Míg a büntetés elengedése nem űzi ki a bűnt az emberből, és következésképpen nem békíti ki az embert az Istennel, addig a vétek megbocsátása igen. Luther hangsúlyozza a bűnbánat és töredelem fontosságát a bűnbocsánat elnyeréséhez, de nem mulasztja el hozzátenni. A bűnbocsánat nem adatik senkinek sem a saját bűnei fölötti bánat, sem az elégtétel cselekedetei érdeméért, hanem egyedül Isten azon ígéretébe vetett hitért, hogy amit feloldozol, fel lesz az oldozva, stb. Bár a töredelmet és jó cselekedetet nem szabad elhagyni, de ezekre semmiképpen sem lehet építeni, hanem egyedül Krisztusnak arra a bizonyos igéjére, amely biztosít arról, hogy ha a pap feloldoz, akkor fel is vagy oldva. Töredelmed és cselekedeteid megcsalhatnak, és az ördög hamar semmivé teszi ezeket a halálban és a kísértésben. De Krisztus, az Istened nem hazudik, sen nem inog meg, és az ördög az ő igéjét nem tudja semmivé tenni. Ha erre építesz, szilárd hittel, azon a kősziklán állsz, amellyel szemben a pokol kapui és minden hatalma sem állhat meg. Ezért, ha hiszel a pap szavának, amikor feloldoz, azaz Krisztus nevében és az ő igéjének erejével mondja, feloldozlak bűneidből, úgy a bűneid bizonyosan fel vannak oldozva, Isten minden angyal és minden teremtmény előtt, nem te érted, nem a papért, hanem Krisztus igaz igéjéért, aki nem hazudhatik, amikor mondja, amit feloldasz, oldva legyen. Ha pedig nem hiszed, hogy valóban megbocsátattak bűneid, és valóban megszabadultál tőlük, úgy pogány vagy, nem keresztény, és hitetlen Urad Krisztusod iránt, ami a legsúlyosabb Isten elleni bűn, mert ilyen hitetlenségeddel Istenedet hazugnak minősíted, aki papja által mondja, hogy szabad vagy bűneitől. Nincs nagyobb bűn, mintha nem hisszük a bűnök bocsánatáról szóló tételt, amit a hitvallásban naponként imádkozunk. Ez a bűn a Szentlélek elleni bűn, mely erősíti és örök időkre megbocsáthatatlanná teszi az összes többi bűnt. Ezért nézd, milyen kegyelmes Istenünk és Atyánk van nekünk, aki nem csak ígéri bűneink bocsánatát, de meg is parancsolja a legsúlyosabb bűn terhe alatt, hogy higgyük el neki, hogy azok megbocsátatnak. Ne vitatkozz hát arról, hogy bűnbánatod elegendő-e vagy sem, hanem légy bizonyos abban, hogy minden igyekezeted, minden bűnbánatod nem elegendő. És ezért menekülj Isten kegyelméhez, és légy egészen biztos az igében, amit a szentségben hallasz. Tehát igaz, hogy a pap valóban megbocsátja a bűnt és vétket, de nem adhat a bűnösnek hitet, amely a bűnbocsánatot elfogadja. Ezt Istennek kell adnia, de a bűnbocsánat mindenképpen valóságosan olyan igaz, mintha Isten maga mondaná, akár megragadja a hit, akár nem. Ez a hatalom a bűnöket megbocsátani, vagyis Isten helyett idézőjelben ítéletet mondani, az Ószövetségben sem a főpapnak, sem az alsóbrendű papnak, sem a királynak, sem a prófétának, sem senkinek a nép közül nem volt. Az Új Szövetségben, ha nincs jelen pap, minden keresztény embernek megvan az a hatalma, éppen Krisztus ígérete alapján, ahogyan az Péternek mondotta, amit megoldasz a földön, legyen a mennyben is oldva. A keresztségről Luther többek között ezt mondja. Igaz ugyan, hogy amikor az ember kijön a keresztségből, tiszta és bűn nélküli, egészen ártatlan. De ezt sokan nem helyesen értik. Azt gondolják, nincs is többé semmi bűn. Lusták és hanyagok lesznek a bűnös természet megöldöklésében, és ugyanígy viselkednek egyesek a gyónás után is. Ezért helyesen kell értenünk és tudnunk, hogy amíg testünk itt él, természeténél fogva gonosz és bűnös. Isten, hogy ezen segítsen, azt határozta, hogy egészen mássá és újjá akarja teremteni, amint Jeremiás 18-ban mondja, a fazekas azt a fazekat, amely nem jól sikerült, újra összegyúrja az agyaggal, aztán másik fazekat készít, olyat, ami neki tetszik. Így vagytok, mondja Isten, ti az én kezemben. Vagyis mi az első születéskor nem jól sikerültünk. Ezért újra a földbe vett bennünket a halál által, és újjá teremt minket az utolsó napon, hogy akkor jól sikerüljünk, és bűn nélkül legyünk. Ezt a végzést kezdi végrehajtani a keresztségben. A Krisztus valóságos szent testének szakramentumáról című szermóban Luther többek között ezt mondja. Ennek a szentségnek a jelentése vagy eredménye az összes szentek közössége. Ezért nevezzük általában szinaxisnak vagy kommuniónak is, azaz magyarán közösségnek. A latin communicare pedig a közösség elfogadását jelenti, s magyarán azt mondjuk a szentséghez járulni. Ennek az az értelme, hogy Krisztus a szentekkel együtt egy lelki testet alkot, amiképpen egy város népe is egy közösség és test. És minden egyes polgár a másiknak és az egész városnak a tagja. Eképpen az összes szentek tagjai Krisztusnak és az egyháznak, amely Istennek örökké való lelki városa, és aki felvételt nyer ebbe a városba, az a szentek közösségébe vétetett fel, Krisztus lelki testébe kapcsoltatott be, annak tagjává lett. Ez a közösség abban áll, hogy Krisztusnak és szentjeinek minden javában részesül, és ezeket velük együtt birtokolja, aki ezt a szentséget veszi, viszont minden szenvedés és bűn is velük közössé válik. Eképpen a szeretet szeretetet ébreszt és egyé tesz. De hogy a könnyen érthető hasonlatnál maradjunk, ahogy egy város valamennyi polgárának közös tulajdonává válik, annak a városnak a neve, tisztessége, szabadsága, minden hasznot hozó ügye, szokása, életmódja, segítsége, támasza, védelme és egyéb hasonló dolgai, úgy minden veszedelme is, tűzvész, árvíz, ellenség, halál, kárvallás, sérelem és hasonló. Mert aki együtt akarja élvezni a javakat, annak együttesen vállalnia kell a terheket is, és a szeretetet szeretettel viszonoznia. Ebben a szentségben tehát maga Isten ad az embernek a pap által biztos jelet arról, hogy Krisztussal és az ő szentjeivel egyesül, és minden dolguk közös lesz, úgy, hogy Krisztus szenvedése és élete az ő sajátjává válik, úgy szintén az összes szentek élete és szenvedése. Aki tehát őt bántja, Krisztust és az összes szentet bántja meg. De ugyanígy kell az embernek közösséget vállalnia Krisztus és az ő szentjeinek minden nyomorúságával és bajával is, ezt is velük együtt kell szenvednie és viselnie. Hajdanában helyesen értek ezzel a szentséggel, és megtanították a népet arra, hogy helyesen értelmezze ezt a közösséget úgy, hogy testi eledelt és javakat is összehordtak az egyházban, és kiosztották azok közt, akik rászorultak, amint Pál le is írja 1 Korintus 11-ben. Ez nincs a szövegbe, csak hozzáteszem, ahogyan Jánosi utal erre. Innen ered a misében a kolletta szó, ami közös gyűjtést jelent. Volt is akkor sok mártír és szent. Akkor egyik keresztény pártfogásába vette a másikat, egyik segítette a másikat, egyik a másik szenvedésével együtt érzett, hordozta a másik terhét és baját. Azután légy rajta, hogy te is mindenkinek add át magad közösségre, és senkitől ne különülj el gyűlölettel vagy haraggal, mert a közösségnek, szeretetnek és egységnek ezzel a szentségével nem fér meg a viszálykodás és a szakadárkodás. Mások hibáit és szükségét a szívedre kell venned, mintha azok a tieid lennének, és minden képességedet latba kell vetned, mintha ez viszont az övék lenne, amiképpen Krisztus teszi ezt veled ebben a szentségben. Azt jelenti ez, hogy a szeretet által egymásba olvadjunk, sok darabkából egy kenyérré és itallá váljunk, saját egyéni formánkat elhagyjuk, és egy közös formát öltsünk. Ezért van az, hogy a káromlók, hamisan ítélkezők és más emberek megvetői ebben a szentségben elkerülhetetlenül a halált veszik, amint Szent Pál 1 Korintus 11.29-ben írja. Holott Krisztus azért adta a testét, hogy a szentség jelentését, a közösséget és a szeretetben való átformálódást gyakoroljuk, és saját természetes testünket kevesebbre becsüljük, mint a lelki testünket, vagyis az ő szentjeinek közösségét. Ez a szentség tehát olyan gázló, híd, ajtó, hajó és hordágy, amelyen és amelyen keresztül ebből a világból az örök életbe megyünk át. Hát ez kicsit más hordágy vagy drótkötélpálya, mint a törvény. Meg kell még jegyeznem, hogy az előbbiekben idézett urvacsorát érintő két szermóban, melyek, és itt most valóban fontos a dátum, 1519-ből. Tehát Luthernak a svájci úrvacsora értelmezésekkel való találkozását megelőző időből származik. Luther, hadd mondjam így, gyanútlanul használja a kenyérre és a borra a jel és a jegy kifejezéseket. Ő ebben Szent Ágoston klasszikus meghatározásának szellemében jár el, accedat verbum ad elementum et sit sacramentum, az ige csatlakozik az anyagi jegyhez, és szentség lesz. Ugyanakkor, mint a szermó címe is mutatja, Luther az úrvacsorát akkor is Krisztus valóságos teste és vére szentségének hiszi és vallja. Amikor pedig Luther később azt tapasztalja, hogy a svájci reformátorok a jel és a jegy kifejezéseket a valóságos test és vér jelenlétének kétségbevonására és tagadására használják, dühösen veti el ezeket a kifejezéseket, és ő maga soha többé nem használja őket, amikor az úrvacsoráról ír vagy beszél. A reformátusokat pedig a Krisztus ezen igéi, ez az én testem és ez az én vérem még mindig erősen állnak című Zwingliék ellen kiadott könyvében, több ízben is gúnyosan nevezi jeleskedőknek és jegyeskedőknek. Ezt a későbbi fejleményt feltétlenül figyelembe kell vennünk, amikor Luther korai szermóit olvasunk. A szermók közül utoljára egy magyarul még ki nem adott 1519-ből való nagyheti prédikációból szeretnék idézni, amelynek címe dr. Luther Márton wittenbergi ágostonos nagyheti szermója az imádságról és a körmenetről. Az imádságról Luther itt ezt mondja. Hogy imádságunk jó legyen és meghallgatásra találjon, két dolgot kell megjegyeznünk. Az első, hogy Istentől parancsunk vagy ígéretünk kell, hogy legyen, ami alapján úgy gondolhatunk arra, amit kérünk, hogy ő azt már előre elkészítette számunkra, és ezen felbátorodva kérhetjük. Mert amiről Isten nem parancsolta meg, hogy kérjék, és a meghallgatást nem ígérte meg, azért még ha minden teremtmény együtt imádkozna is, egy szemernyit sem kaphatnak abból. Ebből aztán az következik, hogy Istentől senki sem kaphat semmit önmaga vagy az imádsága érdeméért, hanem egyedül csak Isten jósága alapján. Ő minden kérésnek és kívánságnak eléje siet, és az ő kegyelmes ígérete és parancsolata által arra indít bennünket, hogy imádkozzunk és kérjünk, ahogy tanultuk is, hogy ő sokkal inkább kész gondoskodni rólunk, és készségesen megadja, amit igényünk és keresünk. Ezért nyugodtan kérhetünk, és legyünk bizonyosak, hogy ő még többet is ad, mint amit kérni szeretnénk. Másodszor nincs semmi okunk, hogy Isten igaz és szilárd ígéreteiben kételkedjünk. Mert ő éppen azért ígérte meg a meghallgatást, és azért parancsolta, hogy kérjünk, hogy lelki bizonyosságunk és erős hitünk legyen, hogy kérésünk meghallgatásra talál, miként Máté 21-ben és Márk 11-ben ő maga mondja, mondom nektek, hogy mindaz, amit csak hittel kértek, az meg lesz nektek, és bizonyosan megtörténik. És Lukács 11-ben kérjetek és adatik, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyittatik nektek. Van itt köztetek egy olyan fiú, aki kenyeret kért az apjától? Talán követ adott neki helyette? Vagy ha halat kért a fia, melyik apa adott neki helyette kígyót? Vagy ha tojást kért a fia, melyik apa adott neki skorpiót? Így ha ti, akik nem vagytok jók, mégis képesek vagytok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti mennyei atyátok szent lelket adni nektek, ha kéritek őt. Ezekkel és hasonló ígéretekkel és parancsolatokkal kell bátorítanunk magunkat. Talán ma sem haszontalan, ha meggondoljuk, meg nem hallgatottnak vélt imádságaink keserű tapasztalata miatt Nem az imádkozás értelmét kellene rögtön kétségbe vonnunk, hanem Luther tanácsát megfogadva, mielőtt Istentől kérnénk valamit, meg kellene vizsgálnunk, van-e biztos ígéretünk a meghallgatásra. Mert Isten nem hazudik, amit megígért, azt biztosan megadja. Amit nem ígért meg, az csak akkor adja meg, ha szent akaratával megegyezik, ami egyet jelent azzal, hogy a meghallgatás valóban a javunkat és az üdvösségünket szolgálja. Akkor térjünk a homíliákra. Luther, ha tehette, minden vasárnap és ünnepnap prédikált valamelyik templomi istentiszteleten. Mai viszonylatban rendkívül hosszúak, nem ritkán 2-3 órásak voltak az ige hirdetései. Megjegyzem persze, hogyha valaki vasárnap délelőtt a sokat bírált ATV-n megnézi a még többet bírált Híd gyülekezetének vasárnapi istentiszteletről adott közvetítését, azt fogja tapasztalni, hogy Németh Sándor meglehetősen monoton stílusában, minden további nélkül 2,5-3 órákat prédikál, rendkívül sokszor ismételgetve egy és ugyanazt, és a gyülekezet mégis illő áhítattal és figyelemmel hallgatja, és akkor az a 2,5-3 óra még nem is a teljes istentisztelet. A dolgok tehát mindenek előtt a gyülekezet hozzáállásán és fogadó készségén múlnak. Abban viszont biztos vagyok, hogy Luther stílusa Németh Sándorénál sokkal figyelem felkeltőbb volt, hát a tartalomról nem is beszélve. Luther homíliáiról összefoglalóan azt lehet mondani, hogy írásmagyarázat jellegűek voltak. Luther általában több időt szentelt a bibliai szakasz értelmének precíz kibontására, mint az abból adódó aktuális következtetések levonására. Ezzel együtt mégis személyhez szóló tudott lenni, de ezt úgy érte el, hogy a hallgatóit is, mint egy belevonta a bibliai történetbe. Kétségtelen, hogy vasárnap ugyanaz a Luther állt a szószéken, aki hétköznap az egyetemi katedrán írásmagyarázatot tanított. Persze figyelembe vette a templomi és az egyetemi hallgatóság közötti ismeretbeli és műveltségbeli különbséget, de nem úgy, hogy a szószéken tartalmilag felhigítva mondta volna el, amit az egyetemi katedrán az adott textusról teológusként kifejtett. Luther a szószéken az egyszerű Bibliát még alig ismerő emberek számára is érthető módon tudta kifejteni ugyanazt a mély tartalmat, amit a katedrán a Szentírás doktoraként teológus növendékekhez szólva mondott el. Luther templomban elmondott homiliái magyarul nem hozzáférhetőek, csupán a házi posztillák néven ismert gyűjtemény jelent meg magyarul már 2 kiadásban is, előbb 1896-ban, majd 1903-ban Zábrák Dénes soproni lelkész fordításában. A posztilla, mint szakkifejezés, Nagy Károly császár idejéből ered, és arra utal, hogy a lejegyzett igehirdetés posztilla evangélii verba, azaz az evangélium igéinek felolvasása után hangzott el. Amikor ezt könyvé alakították, ugye Nagy Károly idején úgy gondolta a császár, hogy a papok többsége elég műveletlen és nem tud prédikálni, akkor azért tette eléjük ezt a könyvet, hogy post illa evangélii verbi, ha jobb nem telik tőlük, akkor ezt olvassák föl. Tehát a post illás kötetnek ez a, mint fogalomnak ez az eredete. Tehát a szóban forgó gyűjtemény azért viseli a, ráadásul a házi posztillák nevet, mert az egyházi év minden vasár és ünnepnapjára olyan homíliákat tartalmaz, amelyek többségét az 1532 és 35 között betegeskedése miatt templomi szolgálatot csak rendkívüli esetben vállaló Luther otthonában a tágabb értelemben vett háza népe előtt mondott. Hogy ezeknek a prédikációknak a terjedelméről némi képet alkossunk, megemlíteném, hogy az egész egyházi esztendőt feltöltő átfogó anyag 1009 oldalt tesz ki. Ez azt jelenti, hogy egy-egy prédikáció átlagos hossza 8-10 sűrűn gépelt A4-es oldal, de vannak szép számban 14-15 oldalasak is. Ezeket a prédikációkat Luther egyik tanítványa Dietrich Vida jegyezte le, és első ízben 1544-ben Nürnbergben jelent meg Luther saját előszavával. A 19. század végi, 20. század elejé magyar fordítás meglehetősen régies nyelvezetű, néhány példánya itt-ott még megtalálható lelkészi hivatalokban, illetve lelkészek házi könyvtárában. De Garai András testvérünk jóvoltából fénymásolatban az interneten is hozzáférhető, ha a HT-t, most mindegy, ezt úgyse jegyezzük meg, tehát ha az ő személyes weboldalára kattintunk. A mai magyar nyelvű kiadás előkészítésével jelenleg jó magam foglalkozom, bár a dolgok legújabb állása szerint nagy valószínűséggel könyvformában nem fog megjelenni, csak interneten lesz hozzáférhető. Ebből a hatalmas egy előadás keretében bemutathatatlan anyagból csupán egy gyöngyszemet szeretnék most kiemelni. Luther Böjt második vasárnapján, post illa verba Máté 15.21.28, azaz a kánaáni asszony történetéről elmondott prédikációját. Rövid bevezető után Luther így folytatja. Tehát mindenek előtt azt értsük meg, hogy ez az evangélium nem gyermekekhez illő hold betűkkel való játszadozásra hív, hanem az Istenben való hit bátor küzdelmét és súlyos aggodalmait tárgyaló nehéz tudomány, ami arra tanít, hogy Isten segítségül hívásától és a hozzávaló könyörgéstől semmi se riasszon el bennünket, még az sem, ha ő nemet mond kérésünkre. Szemünk előtt vívja ezt a harcot a kánaáni asszony. Személyéből adódóan helyzete olyan rossz, hogy rosszabb már nem is lehetne. Ez az asszony, mivel pogány volt, azt gondolta, mert nem is gondolhatott mást, hogy ő nincs a kiválasztottak között. De lenyeli ezt a nagy és kemény gombócot, és odalép az Úr Jézus elé, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Alázattal, mély tisztelettel, komolyan és igaz hittel könyörög. Elismeri Jézusról, hogy ő a megígért és Istentől küldött megváltó. Ezzel a szép és magasztos hitvallással hivatalára emlékezteti őt ez a pogány nő, mielőtt elpanaszolná neki súlyos baját, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Krisztus jól hallja ezt a kiáltást, de nem felel rá egy szót sem. Ezt a második csapást maga az Úr méri az asszonyra. Érezteti vele, amit amúgy is érez, hogy ő egy pogány nő, aki nem tartozik az örökösök közé, és ezért semmilyen jó téteményben sem részesülhet. Hiszen az Úr ezért hallgat, és ezért nem méltatja figyelemre a folyamatos kiáltozását és könyörgését. Úgy tesz, mint akinek semmi köze sincs hozzá. Két ilyen hatalmas ágyú ösztüze még a vasfalat is ledöntené, de ez az szegény nő még ettől sem riad vissza. Pedig okvetlenül ezt kellene gondolnia. Ez az a férfi, akit mindenki úgy dicsért előttem, mint akinek irgalmas szíve van, és azonnal meghallgatja hozzá esdeklőt, és örömest megsegíti. Amint látom és tapasztalom, Azt hallgatja csak meg, akit akar, és amikor neki tetszik, és nem akkor, amikor mi rászorulunk. De mi történik tovább? A tanítványok végre megunják a kiabálást, és mintha Krisztusnál is nagy lelkűbbek lennének, úgy vélik, hogy az Úr túl szigorú és kemény szívű. Ezért hozzá lépnek, és így esedeznek az asszony érdekében. Uram, nézd, milyen alázattal és buzgalommal kér téged. Add meg, amit kíván, és segíts rajta, különben nem tágít tőled. Ám most következik a harmadik megpróbáltatás, a harmadik csapás, ami az asszonyt éri. Mert Krisztus így szól. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Ezzel csapást mér a tanítványok fejére is, sem őket, sem az asszonyt nem akarja meghallgatni. Az asszonynak most már minden oka megvan, hogy így gondolkodjék. Bizonyosan érzéketlen ember ez. Ha még mások szavára sem hallgat, akik önként ösztökélés nélkül könyörögnek hozzá. És való igaz, Krisztus az evangéliumi történetekben sehol sem mutatkozik ilyen kemény szívűnek, mint itt. De az asszony mégsem csügged el, hanem folytatja a könyörgést, és ezzel három nehéz megpróbáltatást küzd le diadalmasan. Mivel sem az ő kiáltása, sem mások érte való könyörgése nem segít, Márk szerint még a házba is bemegy az Úr után. Szemérmetlen tolakodásnak is nevezhetjük ezt, látva, hogy nem csupán az utcán fut kiáltozva az Úr után, de befurakodik a házba is, ahova Krisztus előle menekül. Ám az asszony ott is térdre borul előtte. Az Úr szíve azonban még ekkor sem indul meg, mert figyelj csak, mit mond az asszonynak? Nem illő dolog ez. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ha az Úr ezt nekem mondta volna, azonnal ott hagytam volna. Ezt gondoltam volna, hiába akármit is csinálok, nem érek célt. Mert szerfelett kemény szó az, amit az Úr az asszony arcába vág. Nem éri be azzal, hogy pogány szegény, még kutyának is nevezi. De sokkal több, mint ha egyszerűen csak pogány voltát vetni a szemére. Annyi ez, mintha ezt mondaná. Az ördögé vagy mindenestől, takarodj innét. Nincs itt semmi keresni való. Ez ám az igazán nehéz próbatétel. Remek példa ez, amiből megismerhetjük, milyen hatalmas dolog a hit. Ez a hit Krisztust, amikor a legharagosabbnak látszik, a saját szavánát fogja meg, és a kemény elutasítást biztató célzássá alakítja. Megfordítja a szavak értelmét, és magára nézve a legüdvösebb módon magyarázza. Azt mondod, ebb vagyok, felel az asszony. Ám legyen, szívesen leszek az, bánj csak velem úgy, mint a kutyáddal. Add a kenyeret a gyermekeidnek, ültess csak őket az asztalodhoz, én erre nem tartok igényt. Csak azt engedd meg, hogy az asztal alá hulló morzsákat felszedhessem. Csak azt add nekem, ami a fiatnak már nem kell, és ami úgyis elveszne. Szívesen megelégszem ezzel is. Krisztus tehát saját szavával fogja meg. Ezért nem csak a kutyákat megillető jogot nyeri el, amit kért, hanem a gyermekek jogát is megkapja. Mert mit tegyen a mi kegyes Jézusunk? Saját csapdájába esett, és most állnia kell a szavát. De hiszen szívesen indul ő könyörületre, csak legyen, aki így megindítani képes. Látjuk ebből, hogy az Úr miért tetteti magát oly kemény szívűnek, és miért tagadja meg ettől az asszonytól a segítséget. Mert nem azért mutat barátságtalan arcot, mint ha nem akarna segíteni, hanem azt akarja, hogy így legyen nyilvánvalóvá az asszony hite, és hogy a zsidók, akik az ő országának fiai és örökösei voltak, ettől a pogány nőtől, aki az országnak se nem örököse, se nem gyermeke, tanulják meg, miként kell hinniük Krisztusban, és hogyan kell bízniuk benne. Mindez példa számunkra, hogy megértsük belőle, milyen nagy az Isten kegyelme és jósága. Ami néha késik ugyan, és úgy tűnik, mintha Isten várakoztatna minket, mielőtt megsegítene. De ha kitartunk a könyörgésben és az esedezésben, akkor Isten végül irgalmasságának sokkal kiválóbb jelével örvendeztet meg bennünket, mint sem hittük vagy reméltük volna. De nem csak ebből a történetből, hanem a Szentírás más helyei alapján is beláthatjuk, hogy amikor a segítség akár látszólag, akár valóban elmarad, az sosem Isten készségén, hanem a bizalommal teljes könyörgésben való kitartásunk megfogyatkozásán múlik. József 13 esztendeig kiáltott az Úrhoz, és álhatatos imádságban kérte, hogy segítsen rajta. De minél tovább várt, annál rosszabb lett a sorsa, és minél többet imádkozott, annál több a érte. Hasonlóan a mai hívekhez, akik gyakran kitartóan kiáltanak és könyörögnek az Úrhoz, de helyzetük nem javul, hanem mind gonoszabb és gonoszabb napok virradnak rájuk, épp úgy, mint annak idején Józsefre. Ám, ha Isten Józsefet, apjának, Jákobnak nagy örömére előbb szabadítja meg, akkor Józsefből sohasem lesz több juhpásztornál. Mivel azonban a segítség ennyi ideig váratott magára, Isten úrrá tette őt egész Egyiptom fölött, hogy utána ne csak a 7 szűk esztendőben tegyen sok jót, hanem még azután is, ami nem csupán Egyiptomnak vált javára, mind az egyház, mind az állam kormányzása terén, hanem még a szomszéd országoknak is. Velünk is hasonló szándékkal bánik az Úr. Ha huzamosabb időn át megtagadja is kérésünket, és nemet mond, mi azonban mindvégig szilárdan ragaszkodunk az igenhez, akkor előbb-utóbb megtapasztaljuk, hogy az igen diadalmaskodik a nem fölött. Mert az Úr igéje soha és semmiképpen nem hazudhat. Amit csak kérni fogtok az én nevemben, megadja nektek. Mi azonban gondolkodásmódunk következtében nagyon megütközünk az ilyen késedelmen, és azt szeretnénk, ha Isten azonnal meghallgatna bennünket. Szükséges tehát, hogy meg ne botránkozzunk. Mert ha nemet is mond az Úr, és ha könyörgésünk 1, 2, 3 esztendeig, vagy még tovább is hiába valónak bizonyul, jól vigyázzunk, hogy ne engedjük kiveszni szívünkből az ő ígéretébe vetett reményt és bizalmat. Ha így teszünk, akkor végül elérjük célunkat, és még sokkal többet is kapunk, mint amit kértünk. Így késik most is Isten segítsége, amikor a pápának és a töröknek megengedi, hogy ellenünk dühöngjön. Mi kiáltunk és jajgatunk, Isten pedig úgy tesz, mintha nem hallana. Megengedi, hogy úgy nyomorgassanak bennünket, mintha nem is volna Isten. De nem lesz ez így mindig. Ne kételkedjünk hát, mert a mennyben van számunkra az igen. Bizonnyal ott lakik Istennek, a mi atyánknak és az ő áldott fiának, a Jézus Krisztusnak szívében, akkor is, ha itt alant az ördög 4 vagy 5 vasfalat emelt is kérésünk elé, és folyton folyvást nemmel lövöldözik rá. Bízzál tehát, hogy Isten kegyelmes lesz Anya Szent Egyházához, és megszabadítja, ha segítségért kiált hozzá. Mert atyai szívében ott él az igen, Krisztus ígérete szerint. Amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja nektek. Nem vitatkozom tehát arról, hogy kiválasztott vagyok-e, és méltó vagyok-e az örök életre, hanem hiszem, hogy az igen mindenre bizonnyal bekövetkezik, csak imádkozzak és legyek álhatatos. Ez a történet tehát kiváló és szép példája a valódi hitnek, amelynek próbatételen kell átmennie, de végül mindent legyőz és mindent megnyer. Kövessük hát bátran ezt az asszonyt, akinek szívéből az igent, ami az Úr jóságában és segítségében bízik, még maga az Úr Krisztus sem téphette ki. Luther utolsó prédikációja. Mi mással fejezhetnénk be méltóbban, mint néhány idézettel Luther utolsó prédikációjából. Ez azért is aktuális, mert holnap van a vízkereszti ünnepkör utolsó vasárnapja, és Luther is ezen a vasárnapon prédikált utoljára az Eisleben-i Szent András templomban 1546. február 15-én. Az alapige Máté 11.25.30 volt, most csak kivonatosan olvasom fel. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Szép ez az evangélium, és sok mindent rejt magában, de most csak annyit szólunk róla, amennyit lehet, és amit Isten kegyelme enged. Kezdi az akkor már súlyos beteg Luther. Humor érzékét azonban még ekkor sem veszítette el. Így folytatja. Az Úr magasztalja mennyei atyát, hogy a szent evangéliumot elrejtette a bölcsek és tudósok elől, és a gyermekeknek jelentette ki, akik sem beszélni, sem prédikálni nem tudnak. A világ előtt azonban nagyon balga és botránkoztató beszéd, hogy Isten ellensége volna a bölcseknek, és elítélné őket. Ezért úgy kell értenünk a dolgot, hogy ezeknek az embereknek soha nem elég kedves és jó az Isten. Szívük szerint olyannak szeretnék látni az egyházat, amilyennek ők akarják. Ezért mindenen, amit Isten tesz, nekik javítaniuk kell, mert nincs szegényebb, csekélyebb és megvetettebb tanítványuk a földön, mint Isten. Mindegyikük az ő iskola mestere és tanítója szeretne lenni. Így volt a világ kezdete óta minden eretnekkel. Árius, Pelágius és napjainkban az újrakeresztelő, a szakramentáriusok, ezek ugye a reformátusok, ők, nem vicc, így nevezte őket, a rajongók és zavargók mind nincsenek megelégedve azzal, amit Isten tett és elrendelt. Valamit nekik is tenniük kell, hogy dicsekedhessenek. Ezt tettem én. Mert rossz és kevés, igen, túl gyerekes és bolondos, amit Isten tesz. Így hát nekem is hozzá kell tennem valamit. Ez a gyalázatos földi bölcsesség természete, különösen a keresztény egyházban, amikor egyik püspök a másikat, egyik pap a másikat marja, akadályozza vagy lejáratja, ahogy ez az egyház kormányzás nagy kárára sokszor tapasztalható. Ezekről az okos Jánosokról mondja Krisztus, hogy fordítva, ezt Luther mondta 500 évvel ezelőtt, ezekről az okos Jánosokról mondja Krisztus, hogy na mégis veszélyes vizekre vezetünk, hogy fordítva ülnek a lovon. Sőt, szó szerint így mondja, hogy faráról nyergelik meg a lovat. Nem akarnak az Istentől rendelt úton maradni. Mindig valami különöset akarnak tenni, hogy aztán az emberek azt mondhassák, mi papunk nem ér semmit, hanem majd ez a másik, az igazi, majd ő. Hát nem szomorú ez? Nem veszíti el Isten is ettől a türelmét? Vagy tán örülnie kellene azoknak a túlontó okosaknak és bölcseknek, akik mindig ki akarják őt oktatni? Saját fiai kell, hogy igazolják a bölcsességet, írja Lukács. Bizony furcsa lenne, ha tojás okosabb lenne a tyúknál. Ez az, amiről az Úr Krisztus beszél. Ő ellensége a maguk szemében bölcseknek, nem is szenvedheti őket keresztény egyházában, legyenek bár pápák, császárok, királyok, fejedelmek vagy doktorok, akik az ő Isten igéjét megmásítják, és saját okoskodásukkal akarnak a hit és az üdvösség fő kérdéseiben dönteni. Sok ilyen példát látunk és tapasztalunk napjainkban. A főokosok arra vállalkoztak, hogy az egyház egyesítését vagy reformját megvalósítsák. Luther itt a 2 évvel korábban összehívott tridenti zsinatra célhoz. Ki akarták oktatni Istent, és maguk akarták a kereszténységet irányítani. De ezt nem tűri el Isten. Ő nem akar tanítvány lenni. Legyenek tanítványok amazok. De azok, mivel magas hivatalokban ülnek, azt hiszik, hogy ők a legokosabbak, és mélyebben látnak az írásban, mint más emberek. Ezért dönti le őket Isten félelmetesen. Nem tudja, és nem akarja elviselni őket. Ezért úgy végez, hogy az evangélium elrejtve marad a méltóságok és bölcsek elől, és egészen más módon kormányozza egyházát, mint ahogy ezek gondolják vagy értik. Bár ők úgy tesznek, mintha mindent tudnának és értenének, mivel a kormányzásban ülnek. Az ördög arra hajtja ezeket, hogy a Szentírásból és Isten igéjéből a saját nevüknek szerezzenek tiszteletet és dicsőséget, és többnek látszanak másoknál. De mi itt ezt mondjuk? Kedves mennyei atyánk, szólj, és én szívesen leszek bolondá és gyermekké, és hallgatok, mert ha nekem kellene saját értelmemmel és bölcsességemmel kormányozni, akkor a kocsi már rég az árokban lenne, a hajó már rég elsüllyedt volna. Ezért jóságos Isten, te vezess és te kormányozz egyedül, akkor én szívesen bekötöm a szememet, és félreteszem az eszemet, és engedem, hogy csak a te igét kormányozzon. Mert az Isten dolgaiban a mi saját bölcsességünk és okosságunk nem egyéb, mint az a szemünk, amit az ördög nyitott meg a paradicsomban, amikor Ádám és Éva az ördög nevében akart bölcs és okos lenni. Pedig maga Isten tanította őket, és adott nekik igét, hogy ahhoz tartsák magukat, ha igazán okosak akarnak lenni. És akkor jön az ördög, ő csak jobban tudja, bezárja a szemüket, hogy ne lássák Istent, mert nem látták meg az ördögöt. Ez a mi bajunk még ma is, hogy az ördög nevében akarunk bölcsek és okosak lenni. De újra meg kell tanulnunk, mit jelent Krisztus igéje. Nekem adatott minden, vagyis neki kell uralkodnia, tanítania, tanácsolnia, szólnia, parancsolnia az egyházban. és ezzel nyíltan meghirdeti, hogy ő valóságos Isten. Ez az alapigénk első része. A másik részben Krisztus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Tartsatok ki mellettem, maradjatok meg az én igémnél, és történjék, ami történik. Még ha megégetnek, vagy fejeteket veszik is, legyen türelmetek. Úgy megédesítem azt, hogy el tudjátok viselni. Ahogyan a szűz Szent Ágnesről feljegyezték, hogy amikor a börtönbe vitték, és ki akarták végezni, úgy éreztem, mintha táncba vinnék. Ha szenvedtek, mondja Krisztus, erőt adok nektek, hogy még ne vessetek is, és a kínotok ne legyen oly nagy, az ördög ne tudjon annyira bántani. Járhattok égő parázson, az olyannak fog tűnni, mint a rózsákon járnátok. Ha én értem szenvedtek, akkor az én igám és az én terhem az, amit kegyelemmel rátok helyezek. Magam segítem hordani. Erőt és kitartást adok hozzá. Amint a Zsoltár is mondja, legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik várjátok az Urat. Ennél jobb zárszót magam sem tudnék kitalálni.